Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának második fejezetében a 41-től az 52. versig a következőképpen. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Néhány nappal ezelőtt olvastam egy újságcikket, amiben az újságíró összehasonlítja a keresztény és az iszlám vallást. Jó akarattal teszi. Ez az újságíró nem vallja magát hívő embernek, de azt mondja, hogy nem is nézi le, nem is veti meg azokat, akik hívők, vallásosak, viszont nagyon fontos számára a béke. Milyen jó lenne az a vágyva vágyott világbéke. És rászánta magát, hogy kutatásokat végezzen, hogy összehasonlítsa, hogy talán a két vallás, a kereszténység meg az iszlám nem is áll olyan messze egymástól. Talán lehetne ennek a két vallásnak közeledni egymáshoz. Talán kiderül, hogy hát ugyanaz az Isten végül is, meg ugyanaz a lényeg. És akkor szépen elkezdi, hogy milyen felfedezéseket tett, miközben a két vallást összehasonlította. Azt, hogy a kedves keresztény olvasóim tudták-e azt, hogy milyen sokszor szerepel Jézus a Koránban, vagy Szűzbária? Igen, mert az iszlám Jézust prófétaként tiszteli, Issá próféta. Még a szűztől való születés is benne van a Koránban. Vagy Jézusnak a csodatételei. Sőt, még arról is szó van, hogy Issá próféta az idők végén visszajön ítéletet tartani. És még nagyon sok minden. Hát tudnunk kell az igazsághoz azt, hogy Mohamed próféta, amikor életének azon a bizonyos pontján eljutott oda, hogy szeretett volna az Istenhez közeledni, akkor nagyon sok zsidó igehirdetőt hallgatott, és nagyon sok keresztény igehirdetőt is. De sajnos nem az igazi kereszténységgel találkozott, hanem tévtanításokkal találkozott. Sajnos Mohamed próféta kezébe nem a 4 evangélium került, nem az Isten igéje került a kezébe, hanem azok a bizonyos apokrif evangéliumok, amik azért is nem kerültek be az Új Szövetségbe, mert az akkori keresztények tudták azt, hogy hát ezek nagyon gyanúsak. Túl későn keletkeztek már az apostolok életéhez képest, és nagyon eltérnek attól a tanítástól, ami ugye áthagyományozódott a gyülekezetekre. És ezekben az apokrif evangéliumokban nagyon sok minden van, például Jézus gyermekkoráról, ilyen gyerekkori csodatételek. Úgyhogy Mohamed próféta is például a Koránban beleírt elég sok olyan történetet, amit az apokrif evangéliumokból vett, hogy Jézus gyerekkorában ezt a csodát tette, meg azt a csodát, meg amazt. Bizony van olyan is, ami nem szimpatikus. Amit, hogy elolvas az ember, hogy ezt tette volna Jézus? El sem mondom. akit érdekel, az majd úgyis utána néz, de hogy az ember olvassa, nem. A mi Jézusunk biztos, hogy nem csinált ilyet. De van egy ilyen történet is, hogy agyaggalambokat keltett például életre. Na ezt is Mohamed belevette a Koránba. És akkor ez a jó akaratú újságíró, mert tényleg érződik az újságcikken, hogy ő tényleg jó akaratból teszi ezt az összehasonlítást, és jó akaratból akarja, hogy a keresztények lássák már be, hogy mennyire tisztelik Jézust meg Szűz Máriát a muszlimok. Szűz Máriáról többször tesz említést a Korán, mint ahányszor az Új Szövetség például, és nagyon érdekes dolog, hogy az a vallás, ami egyébként a nőket nem nagyon tiszteli, Szűz Máriát azért igen, és nagyon sokat emlegeti, több alkalommal, mint az Új Szövetség. És azt gondolja ez az újságíró, hogy hát lássák be a keresztények, hogy hát a muszlimok is tisztelik Jézust, meg Szűz Máriát, hát akkor nem vagyunk mi olyan messzire egymástól. Nagyon érdekes egyébként, hogy az a sok gyerekkori történet, és az Új Szövetségben pedig csak ez az egy dolog van benne, ez az egy történet Jézus gyerekkoráról, amit az előbb felolvastam, és semmi más gyerekkori történet. És milyen érdekes ez is, csak ugye pont itt van a lényeg. Pont itt van a lényeg, ami minket el kell, hogy gondolkoztasson. Lukács, tudjuk azt, hogy alaposan utána járt mindennek. Ő egy orvos volt, de történetíró is volt, és azzal kezdi az evangéliumát, hogy mindennek pontosan utána jártam. Így kezdődik a Lukács evangélium, hogy mindennek pontosan utána jártam. Olyan, mint mostanában egy oknyomozó újságíró. Mert hogy vannak olyan újságírók, akik nem a hazugságot terjesztik, hanem utána járnak a tényeknek, mert azt akarják megírni, ami a tényleges valóság. Ilyen oknyomozó módon utána járt Lukács a dolgoknak. Ez pontosan azt jelenti, megkereste az apostolokat, minden apostollal elbeszélgetett, minden szem- és fültanúval elbeszélgetett, és Szűz Máriát is megkérdezte, mert ő még akkor élt, amikor Lukács, és volt lehetőséget találkozni vele. Ugye tudjuk, hogy János apostol pártfogolta az idős Szűz Máriát, és ő gondoskodott róla, vele volt együtt, élete végéig Szűz Mária. És Lukács vele is elbeszélgetett. Hát innen tudjuk a születés történetet ilyen részletesen, meg hogy hogy jelent meg Máriának az angyal, meg efféle dolgokat. És nagyon érdekes az, hogy Mária, meg az apostolok, meg az összes szem- és fültanú semmi mást nem tartottak lényegesnek Jézus gyerekkorából, csak ezt az egy történetet. Hát, hogyha történt volna más fontos dolog, akkor biztos az is bekerült volna az evangéliumba. Van erről vita, hogy most akkor vajon Jézus gyerekkorában tehetett csodákat, vagy nem tehetett. Igazából erre az a helyes válasz, hogy nem tudjuk, mert nincs benne a Bibliában se az, hogy tett, se azt, hogy nem tett. Én úgy gondolom, hogy nem tett csodákat gyerekkorában, mert jelentőséget látok abban, hogy amikor keresztelő Jánoshoz elmegy a Jordán folyóba, megkeresztelkedik, Isten lelke leszáll rá, az atya kinyilatkoztatja hangos szóval, hogy ő az én szeretett fiam, hát ott kezdődött neki az életének az a szakasza, amikor Isten fiaként hirdette Isten igéjét, és kinyilatkoztatta Isten akaratát, és jeleket, és csodákat tett. De akármi is történt a gyerekkorában, akár valószínűleg ugyanúgy élt, mint bármelyik más gyerek, de csak ezt az egy történetet látták fontosnak. Mária, meg Lukács, amikor elbeszélgettek, valami miatt csak ezt az egy történetet látták fontosnak, hogy bekerüljön az evangéliumba. Vajon miért? Szerintem azért, mert már itt 12 évesen kijelenti Jézus azt magáról, hogy ő az Isten fia. Azt az én atyám házában kell lennem. Kijelenti, hogy Isten az ő atya. Jó kérdés egyébként, hogy vajon mikor jutott ennek az öntudatára. Szoktuk így találgatni, hogy hát a kis újszülött Jézus hát ugyanolyan volt, mint a többi kisbaba, nem nagyon foglalkozhatott mással, csak az, hogy kapjon enni, meg tisztába legyen téve. De aztán utána teltek múltak az évek, mikor és hogyan jött rá arra, hogy ő nem olyan ember, mint a többi, hanem ő az Isten fia, ő egy isteni személy. Nem tudjuk, hogy mikor és hogyan. De azt tudjuk, hogy 12 éves korában már tudatában volt, hogy Isten az ő atya, és már kijelenti ezt magáról. És ezért kerül be ez a történet az evangéliumba. Mert hogy ez a lényeg. Mert semmi jelentősége annak, hogy vajon az agyaggalambokat életre keltette, vagy nem. Ennek semmi jelentősége. De az, hogy kicsoda ő, hogy ő az Isten fia, annak igenis nagy jelentősége van. És az iszlám pont ezt tagadja. Az iszlám pont ezt tagadja, hogy Jézus az Isten fia lenne. Az iszlám szerint proféta, mint Ábrahám, meg Mózes, meg a többiek, egy ember, lehet a tanítását követni, tehet csodákat, ugye, mint a többi proféta is tett csodákat Isten erejével. De ez a jelentősége az egész történetnek, hogy Isten fiának mondja magát, és ezzel egyenlővé teszi magát az Istennel. Ezzel kijelenti azt, hogy ő tulajdonképpen Isten. Hiszen a zsidók azért is nevezték Jézust Isten káromlónak, mert azzal, hogy Isten fiának mondta magát, egyenlővé tette magát az Istennel. Ez pont majdnem szó szerint benne van a János evangéliumában így, mikor Kajafás megszaggatja a ruháját, hogy az Isten fia vagy, és megszaggatja a ruháját, Isten káromlás. Hát ő azt mondja magáról, hogy ő Isten. És mivel Jézus istenségét tagadja az iszlám, ezért tagadja a megváltást is. És a mi hitünknek pedig ez a lényege. Ha Jézus nem Isten, ha nincs megváltás, akkor a kereszténységnek értelme sincs. Akkor nincs kereszténység. Akkor nem létezik a mi hitünk, a mi vallásunk. Azt mondják a muszlimok a Korán alapján, hogy Jézus csodái rendben van. Tanításai? A rendben van. Lehet követni a tanításait. Visszajön az idők végén ítélni? Még ez is rendben van. Miért is ne bízná rá Isten az ítéletet egy prófétára? Ezzel sincs gond. De amivel már gond van, az a kereszthalál. Ez már nem fért bele Mohamed gondolkodásába. Ő szerinte Jézus nem halt meg a kereszten, csak egy hasonmása. Jézus gyorsan Isten elmenekítette innen a földről. Tehát nincs áldozat. Nincs Isten báránya, aki meghalt volna a bűneinkért. Nincs kereszthalál, nincs megváltás. Ha nem váltott meg, ha nem halt meg értünk, a bűntől nincs szabadulás. És tulajdonképpen az ördög elérte a célját, hogy egy vallással, egy másik vallással emberek millióit benne tartja a bűn kötelékébe. Mert az iszlám szerint nem lehet a bűntől szabadulni. Azt mondja, majd az ő istenük, az ő kénye, kedve szerint most akkor vagy legyint a bűnre, vagy de mindig abban a teljes bizonytalanságban kell, hogy legyenek egész életükben, hogy akkor most ki tudja, akkor most elég jó voltam, hogy bejussak, lehet, hogy nem voltam elég jó, hogy bejussak a mennybe. Hát akkor kell valamit tenni, valami olyasmit kell tenni, ami biztossá teszi, és akkor most hadd ne mondjam, hogy akkor egyes fanatikusok mire képesek, hogy hát ha akkor a paradicsomba jutnak. De a sátán elérte a célját, hogy emberek millióit távol tartja a megváltástól, távol tartja a Jézusban való hittől, távol tartja attól a lehetőségtől, hogy a bűneiktől megszabaduljanak, hogy a bűneiktől megtisztuljanak, és hogy ez mennyire nagyon fontos, hogy az ottani keresztények, azokban az országokban, akik üldöztetés szenvednek, azért maradnak keresztények, mert hisznek abban, hogy Jézus a bűntől megszabadítja őket. Valahány évvel ezelőtt, most nem tudom már pontosan melyik évben, Pakisztánban egy 5 gyermekes családanyát, egy keresztény nőt letartóztattak, úgy hívják, hogy Asia Bibi. Éveken keresztül börtönbe volt, halálra is ítélték, és megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy most hol tart az ügy, hogy a börtönben van-e még, vagy kivégezték-e már, vagy esetleg kiengedték, de éveken keresztül a jogvédő szervezetek nagyon sokat harcoltak érte, keresztény missziós szervezetek mindig küldték a felhívást, hogy írjuk alá a petíciót, hogy engedjék szabadon ezt az asszonyt, meg hogy imádkozzunk érte, és így tovább. Pakisztánban van egy úgynevezett istenkáromlási törvény, hogy aki rosszat mond Mohamed prófétáról vagy a Koránról, akkor azt halálra ítélik, tehát halálbüntetés jár érte. Nagyon sok visszaélés történik emiatt a törvény miatt, mert elég, hogyha valakinek van egy haragosa, és az feljelenti, és akkor már is börtönbe kerülhet, meg kivégezhetik. És ez történt a Asszia Bibivel is. Most olvastam a részletekről, hogy együtt dolgoztak keresztények és muszlimok, és vizet vitt a munkatársainak, de a muszlimok még inni sem hajlandók abból a vízből, amit ő a keresztény asszony visz a kútról. És volt egy szomszédasszonya, aki nagyon haragudott rá, mert Asszia Bibinek a kecskéje valami kárt csinált az ő portáján. Lényeg az, hogy provokálták, hiszen tudta ez az asszony, hogy tilos bizonyságot tenni Jézusról, tudta azt, hogy mit kockáztat, de a muszlimok provokálták, tehát szitták az ő keresztény hitét, és biztatták arra, hogy hagyja el a hitét, és térjen át az a iszlámra. És akkor a provokáció hatására eljutott odáig, hogy úgy érezte, hogy hát nem tagadhatja meg az ő megváltóját, hanem ki kell, hogy meg kellett, hogy mondani, hogy miért ragaszkodik hozzám, miért nem hagyja el, miért ez a ragaszkodás. És akkor azt találta mondani, hogy Jézus Krisztus meghalt a keresztjének bűneiért, Mohamed mit tett a muszlimokért? Na ez volt az a mondat, amiért aztán feljelentették, és az öt gyerekes anya börtönbe került évekre. Mert hogy itt van a lényeg. Itt van a lényeg. Istenhez másképp eljutni, a bűnös ember nem közelítheti meg a Szent Istent. De ugyanakkor ez a Szent Isten egy szerető Isten is, aki akar minket, aki szeret és akar minket, és azt akarja, hogy ő hozzá tartozzunk. És ez a szerető Isten az ő fiában, Jézusban emberként eljött, és meghalt a kereszten, mert áldozatot mutatott be értünk, helyettünk, értünk, miattunk. És ezért, ha elfogadjuk őt megváltónknak, akkor megszabadít, megtisztít a bűntől. És ezt nem csak úgy mondjuk, ezek nem közhelyek, hanem ezek tényleges dolgok, ez megtörténik. Aki Jézustól bocsánatot kér a bűneire, annak a bűnei el vannak törölve. És ezt kell nekünk tudnunk keresztényeknek. Jó akaratú, nem keresztény újságírók, mert tényleg ezt én becsülöm, hogyha valaki a békesség kedvéért igyekszik összebékíteni különböző oldalon álló embereket, de ő nem tudja, mert nem hiszi, mert nem ismeri Jézust. De legalább, amikor így magunk között vagyunk keresztények, akik hiszünk Jézusban, jó, hogyha ezt tisztázzuk, hogy nem lehet két vallást összebékíteni, mikor az egyik tagadja Jézust, és tagadja a megváltást, tagadja a bűnök bocsánatát. A mi hitünknek meg pont ez a lényege, hogy Jézus az Isten fia, ő meghalt értünk. Hát ugye az iszlám még azt is tagadja, hogy meghalt. Ez nagyon fontos az ördögnek, hogy meg se történt az a kereszthalál. Ez a mi hitünknek a lényege, hogy megtörtént. Megtörtént a kereszthalál. Megtörtént az, hogy az Isten báránya feláldozta magát a bűneinkért. Azt gondolom, hogy azért került be ez a történet, és Jézus gyerekkori történetei közül egyedül ez, mert ennek van nagy jelentősége, hogy Jézus az Isten fia, hogy Isten neki az ő atya, az ő igazi atya. És mit lehet még ebből a történetből következtetéseket levonni? Mivel hogy Jézus 12 évesen tudta, hogy kicsoda. Ebből következett, hogy volt tartása, volt bölcsessége, és tudott engedelmeskedni. Ugye teljesen emberré is lett, dönthetett volna úgy, hogy a földi szüleinek mondjuk nem engedelmeskedik. Szoktam is mondani a hittanos gyerekeknek, hogy mit gondoltok, hogy ki volt a hatalmasabb, ki volt a nagyobb? Hát Jézus vagy a szüleimet. Ugye a mi emberi családunkban az a természetes, hogy a szülők a nagyobbak, a szülők bírnak nagyobb hatalommal. De Jézus nagyobb volt, mint József, nagyobb volt, mint Mária. Hatalma is nyilván nagyobb volt, és mégis engedelmeskedett. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy hát ha Jézus engedelmeskedett, pedig ő nagyobb hatalommal bírt. Miért engedelmeskedett? Mert tudta, hogy ez az Isten rendje. Ez az Isten rendje. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Ez az Isten rendje. És ő emberré lett, és be akarta tartani a rendet. És bár megtehette volna, elvileg megtehette volna, hogy azt mondja, hogy most már nem megyek veletek haza, mert mégiscsak azért jöttem, hogy Isten dolgaival foglalkozzak itt a földön. Ugye ő nem azért jött, hogy ugyanolyan életet éljen, mint a többi ember. Ő a megváltás művét elvégezni jött. De tudta, hogy a földi életre ez a rend. Ezt kell követni, ezt kell betartani. És mivel tudta, hogy ki ő, ez tulajdonképpen, ebből tulajdonképpen következett, hogy akkor e szerint éli az életét. Ha tudom, hogy ki vagyok, az hatással van arra, hogy hogyan fogom élni az életemet. Mert hát ide kellene nekünk is eljutni, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Mert hogy mi is Isten gyermekei vagyunk. Persze nem úgy, mint Jézus, nem alanyi jogon, hanem örökbefogadás által Isten gyermekévé fogadott bennünket Jézus miatt. Mert Jézus megtisztít a bűntől, mert ő megváltott, és ezáltal Isten gyermekeivé tesz bennünket. Jézusért Isten gyermekei lehetünk. És ez kellene, hogy tartást adjon nekünk is, és bölcsességet. És ez kellene, hogy a helyes úton tartson bennünket az életfolytatásunkat illetően. Tudnunk kellene, hogy kik vagyunk ebben a földi életben. És ez meghatározná utána az egész életfolytatásunkat. Ha Isten gyermekének tudom magam, akkor azt szerint fogok beszélni. Ha Isten gyermekének tudom magam, azt szerint fogok cselekedni. Ha Isten gyermekének tudom magam, akkor el fogok kerülni dolgokat, ami nem méltó az Isten gyermekéhez. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor ez egy tartást ad. Nem bánhatnak velem akárhogy. De az is igaz, hogy a másik is Isten gyermeke, én sem bánhatok vele akárhogy. Egy fiatal asszonnyal beszélgettem régebben, aki mesélt az életéről, és elmondta, hogy amikor még nem vette komolyan Jézus követését, hát élettársi kapcsolatba került egy férfival, és az a férfi rabszolgaként bánt vele. Ő nem így fogalmazott, én fogalmazok ilyen sarkosan, de ugye elmesélte, hogy már az is kikényszerítés volt, hogy összeköltözzenek, hogy odaengedje a lakásába, mert egyébként elhagylak. Ugye feleségül nem, mert az felelősségvállalással jár. Miért is vállalna egy férfi felelősséget a nőért? Érdekes dolog ez egyébként, hogy sokan mondják, hogy hát minek az a papír, nem azon múlik. De igen, azon múlik, mert azzal a papírral kifejezi az a férfi, hogy mostantól kezdve vállalom a felelősséget, érted? Hogy gondviselőd leszek, eltartalak, számíthatsz rám, melletted állok, és kitartok melletted egy életen keresztül. Én azt gondolom, hogy igenis jelent az valamit, mert bizonyít egy felelősségvállalást, egy felelősségteljes hozzáállást a dolgokhoz. Na, a fiatalasszonynak a párja ezt nem tette meg, és Onnantól kezdve, hogy anyagilag is a nőnek kellett eltartani a férfit, mert a férfi nem volt hajlandó dolgozni, aztán nagyon sok érdekes dolgot elmesélt még a férfi hozzáállásából, és amikor a fiatalasszony elkezdett lázadni ez ellen, hogy hát azért mégiscsak menjél már el te is dolgozni, meg mégiscsak így, meg mégiscsak úgy, akkor jött a lelki zsarolás, hogy hát mit gondolsz, hát olyan dolgokat mondott a férfi, hogy megingatta az önértékelésébe az asszonykát. Tehát eljutott odáig, hogy biztos én nem is érdemlek mást, biztos ő neki van igaza, biztos én egy szerencsétlen senki vagyok, és így tovább. És úgy kellett aztán egy lelki gondozó segítségével helyreállnia, hogy ő azért nem egy utolsó rongy, akin taposni lehet. És amikor elkezdte Jézus segítségét kérni ebben az élethelyzetben, akkor érkezett el oda, amikor Jézust elfogadta megváltójának, és úgy döntött, hogy az ő útján jár ezentúl, akkor jutott el odáig, hogy hát azért én Isten gyermeke vagyok, én rajtam nem taposhat a másik. Miért nagyon fontos ez? Hogyha Jézus, aki nem csak egy ember, hanem maga az Isten, lejött a földre, értem, érted, és vállalta a szenvedést, a kínhalált, odaadta az életét, akkor ez mit fejez ki? Az, hogy senkik vagyunk? Ez azt fejezi ki, hogy Isten szemében egy drága valaki vagyok, egy értékes valaki vagyok, mert neki megérte ezt megtennie. Kedves testvérem, bármikor eszedbe jutottak ilyen gondolatok, hogy nem érsz túl sokat, hogy nem nagy az értéked, vagy hogy egy senki vagy. Csak gondolj erre. Hát az Úr Jézus Krisztus annyira drágának, annyira fontosnak tart téged, hogy az ő életét odaadta. És Isten gyermekévé tett. Istennek drága, szeretett gyermeke vagy. Hát, hogyha Isten gyermeke vagyok, meg te is Isten gyermeke vagy, ez kell, hogy adjon egy tartást nekünk, hogy bánhatnak velünk, kivel kötjük az életünket össze, és kivel nem. Ennek a kapcsolatnak is szakítás lett a vége, bár a fiatalasszony szerette volna, hogy a férfi is megtérjen, és Isten útján járjon, és akkor talán összeházasodhatnak. Voltak ilyen álmai, de egyértelművé vált, hogy ez a férfi nem akar Isten útjára lépni, úgyhogy szakítás lett a vége. De ez nagyon fontos. Persze, bűnös emberek vagyunk, és az oltár előtt ige meg figyelmeztet is arra, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint amennyi, az is fontos. De ne gondold magadat kevesebbnek sem. Ha Isten gyermeke vagy, akkor nagy az értéked. A másik dolog, amire el kell jutnunk a történet által, azt mondja Jézus, hogy az én atyám házában kell lennem. Ide kellene nekünk is eljutnunk. Ha Isten gyermeke vagyok, akkor az ő házában kell lennem. Nála kell lennem, az ő gyülekezetében, az ő egyházában kell lennem, az ő dolgaiban kell lennem, az ő erőterében kell lennem, az ő igéjének a hatása alatt kell lennem, az ő szeretetében kell lennem. Egy másik fiatalasszonnyal is beszélgettem az életéről, ez is régebben történt. Azt mondja, mindent kipróbált, annyi helyen megfordult, annyi helyen járt, mindenfajta bulikat, spirituális, pénzes tanfolyamokat, és rengeteg-rengeteg dolgot, mindenhol kereste a beteljesülést, de mindig csak a nagy ürességet érezte. Akár ivós buliban, akár másfajta buliban, akár tanfolyamon, spirituális társaságokban, meg mindenhol csak az ürességet érezte, és ahogy teltek az évek, egyre boldogtalanabb lett. Minden helyen végén arra jutott, hogy mit keresek én itt? Csak egyre rosszabb, csak egyre üresebb vagyok. Mit keresek én itt? De hol az én helyem? És már öngyilkossági gondolatai kezdtek támadni, amikor elkezdett azon gondolkozni, hogy mikor is éreztem jól magam az életben. A gyerekkora is elég rossz volt, elmesélte, hogy a szülői házban sem tudott boldog lenni, meg volt az oka. De voltam valaha boldog? Volt valami olyan hely, ahol úgy éreztem, hogy na itt jó lenni, hogy itt akarok maradni. És ahogy gondolkozott, beugrott, igen, a vasárnapi gyerekbiblia órák, ahová barátnőjével járt, és hála Istennek a szülei elengedték. És azt mondja, hogy egész héten várta, mert hogy ott olyan jó volt a légkör, olyan jó volt az a néni, aki tartotta, az olyan kedves, meg szeretetteljes volt, még édesség is volt, meg színezés, meg nagyon-nagyon jó bibliai történetek, és mindig olyan nehezen ment onnan haza, mert ott jó volt, hogy jó nekem, az a jó nekem itt lennünk, jó nekem itt lennem érzés, amikor ugye az apostolok is a hegyen mondják, hogy hát jó itt lennünk, ne menjünk már vissza. Itt a helyem. És ahogy ez erre rájött, hogy igen, ott jó volt. Jó volt Istenről tanulni, Jézusról tanulni. Jók voltak a történetek, jó volt ott a közösség. Akkor visszament a gyülekezetbe, már több évtized eltelt azóta. Visszament a gyülekezetbe, és mikor már pár hét eltelt, Isten tiszteletekre, bibliaórákra ment, akkor elkezdte ugyanazt az érzést érezni, hogy jó nekem itt lenni. És eljutott, igen, hogy igen, atyám házában kell lennem. Ő nála van a helyem. Azokkal a dolgokkal kell foglalkoznom, amely dolgok építik az én atyám országát. Ez tehet boldoggá, semmi más. Végül a lelkészének egy nagyszerű segítője lett abban a gyülekezetben, és később elvégezte a teológiát és levelező tagozaton, hogy több tudása legyen a lelki szolgálatokhoz. Igen, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor el kell, hogy jussunk, hogy Isten gyermekéhez méltó módon gondolkodni. Isten gyermekéhez méltó módon beszélni. Isten gyermekéhez méltó módon cselekedni. Isten házában lenni. Ha Isten az én atyám, akkor az én atyám házában van a helyem. Az ő szeretetében, az ő igéje mellett, az ő erőterében, az ő befolyása alatt. Keresztények közösségében, a gyülekezetben, az egyházban, azokban a dolgokban, amik építik az ő országát, hiszen az ő országának a állampolgárai vagyunk. Nem csak Magyarország állampolgárai, Isten országának az állampolgárai. De bárcsak ez tudatosulna bennünk, hogy kihez és hová tartozunk, és ez adna nekünk tartást, önbecsülést, helyes önértékelést, és ez a tudat adna aztán egy vezetést is az életünkre, hogy mit kell mondanunk, mit kell gondolnunk, mit kell cselekednünk, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem mert te szeretsz. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy odaadtad magad értünk áldozatul, és így Isten gyermekeivé tettél minket. Uram, látod, hogy sokszor elfeledkezünk erről a méltóságunkról, és sokszor belemegyünk dolgokba, amiben nem kellene belemennünk a te gyermekeidként. Sokszor megfordulunk olyan helyeken, ahol nem kellene megfordulnunk a te gyermekeidként. Uram, bocsáss meg nekünk ezekért a dolgokért, és te adj nekünk lelki tartást, bölcsességet, vezetést, hogy tényleg Isten gyermekeiként éljünk ebben a világban, hogy tényleg úgy beszéljünk, úgy gondolkozzunk, úgy cselekedjünk, ahogy az a te gyermekeidhez illik. Ebben segíts meg bennünket, Uram. Amen.